Folytatjuk az Oké, ennyi volt sorozatot. Még egyszer. Az első adventi vasárnapon, így van. Úgyhogy rögtön kezdjük is a Bibliával, jó? 2 Korintus 1.6. Ki lesz vetítve. És íme. 2 Korintus 1.6, és akkor egészen a 10. Amikor bajok vesznek körül bennünket, jó kezdődik már, nem? Nem azt mondja, hogy ha majd egyszer, tehát, hanem amikor. Tehát, hogy ilyen lesz. Tehát ez úgy van, hogy a nehézség vagy benne voltál, vagy benne vagy, vagy épp mész befelé. Tehát, amikor bajok vesznek körül bennünket, az a ti megerősödéseteket és üdvösségetek, ti megerősödésetek és üdvösségetek miatt van. Ez jó. Oké, tehát ez Pál mondja magáról a többieknek, hogy amikor Pál azt mondja, hogy én, amikor nehézségem megyek keresztül, az számotokra van. Az számotokra jó. De ez számotokra is igaz. Hogy a nehézség, amin keresztül mész, annak van célja. És lehet, hogy valaki más a célja. Valaki másért megy ez a dolog. Amikor viszont bátorítást kapunk, így folytatja, az is a ti javatokra van. És nektek is vigasztalás jelent. Hogy legyen erőtök türelmesen elviselni ugyanazokat a szenvedéseket, amelyek minket is érnek. Biztosak vagyunk benne, na, ezt mondjátok csak. Biztosak vagyunk benne. Na, még egyszer. Biztosak vagyunk benne. Oké? Mi benne? A következőben. Hogy amint a szenvedéseinkben társaink vagytok, úgy a vigasztalásunkból is részesedni fogtok. Testvéreim, tudjatok róla, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben. Tehát ahol tényleg az életed volt a tét. Oké, hogy ebbe bele fogok halni. Azt mondja, magunkban már fel is készültünk a halálra. De. Tehát azt mondja, még ha ez nagyon kemény is volt. Ez is csak azért történt, hogy többé ne magunkban bízzunk, hanem Istenben, aki még a halottakat is feltámasztja. Oké? Tehát azt mondja itt Pál, és arra emlékeztet, és egy kicsit felráz bennünket, hogy gyerekek. Azt mondja magára, hogy én megtaláltam az alapomat. Én egy olyan helyzetben találtam meg az alapomat, ahol a halál közel voltam. Tehát az segített nekem megtalálni az alapot, amikor úgy meglettem rázva, hogy minden megrendült az életemben. Még az is, hogy élek-e holnap vagy sem. És akkor találtam meg igazán az alapomat az életre. Tehát az, hogy én Istenben bízom. És egyedül ő benne van reményem. Ő pedig valóban kiszabadított bennünket, ez már 10. vers, a halálos veszedelemből, sőt, ezután is meg fog szabadítani. Miért? Azért, mert ő még mindig Isten. Ő benne reménykedünk, ő a jövőben is mindig megszabadít. Úgyhogy, a címe a mai üzenetnek, csináljuk így, hogy bevezetjük a címet, jó? Egy kis beszélgetés lesz a szomszédoddal. Jó, a szomszédoddal. Egy kicsit beszélgessetek. Fordulj oda a melletted ülőhöz, és mondjad neki, szomszéd. Csak nyugodtan fordulj oda, mondjad, szomszéd. Eléggé a feje tetején áll ez a világ. Zajlik az élet. Fokozódnak az érzelmek. Jó? Ezt az egyik mondja. Az egyik mondja. A másik válaszol. Tudom. Tudom, de nem vagyok begyulladva. Oké, és ez a cím, hogy tudom, de nem vagyok begyulladva. Tudom, de nyugi, nem vagyok begyulladva. Tudom, de nem idegeskedek rajta. Oké, tehát lehet, hogy a feje tetején áll a világ. Nézzük a híreket. Nézzük a, mit tudom én, a 28 ismerősöd a Facebookon, 28 féle összeesküvés elmélet cikket bedob neked, és elolvasod az összeset, és már azt se tudod, hogy melyik országban menekülj. De válaszunk erre mi, tudjuk, de nem vagyunk begyulladva. Ki? Nem idegeskedünk rajta. Nem szándékozunk, és nem is akarunk. Mert Isten jó hozzánk. És mert Isten jó hozzánk, ezért nem félünk. Oké, úgyhogy ebben a részben, és rögtön a korintusi, ezt a második korintusi levelet ezzel kezdi Pál, tehát rögtön tisztázással kezdi. Tehát tisztázni akar valamit, mert túl sok a pletyka ott a korintusi gyülekezetben, Pál apostolról. Tehát őről beszélnek az emberek, és rögtön tisztázni akar. Túl nagy a zaj. Egy csomó vélemény van, egy csomó pletyka, egy csomó információ, de sehol sincs az igazság. És az emberek ott a gyülekezetben beszélnek, ja. És Pál meg visszanéz a Korintusban történt dolgokra, és azt mondja, hát én prédikáltam az evangéliumot, velük voltam, szolgáltam feléjük, segítettem őket, és aztán erre jönnek, mikor nem vagyok ott, jönnek más prédikátorok, vagy magukat prédikátornak nevező emberek, és elkezdenek rólam ott beszélni, mindenfélét, kampányolnak ellenem. És tehát ment a hiteltelenítés. Pál pedig beszélni akart a gyülekezettel. És tiszta vizet akart önteni a pohárba. A szíve mélyéről akart szólni. És ez egy levél a szíve mélyéről Pálnak. Abszolút. Úgyhogy így olvassátok el, hogyha nekiálltok elolvasni az egészet. Jó? Érdemes ezzel a szemüveggel olvasni. Azt akarta Pál, hogy egyenesen a forrástól hallják az információt. Nem az, hogy az XY azt mondta, aki azt látta, aki ott volt, és azt mondta, hogy... és 8 kézen átfutott információ van, hanem jó, akkor elmondom, mi a helyzet, és akkor tudjátok tőlem. Oké? Okay? Csak hogy nehogy valaki azt mondja, de Pál azt mondta, hogy most én elmondom nektek. Tehát halljátok tőlem. És ez fontos egyébként, egy fontos alapelv, hogy nem mindegy, hogy honnan szerzünk információt. Nem mindegy, hogy kitől szerzünk információt. Oké? Okay? Tehát nagyon nehéz bármit is elhinni manapság. Úgyhogy Pált idegesítette, zavarta ezt, mert nagyon nagy zűrzavart keltett ez a korintusi gyülekezetben, úgyhogy fontos volt neki, hogy ezt a levelet megírja. És Istennek meg annyira fontos volt, hogy ott van benne az új szövetségünkben. Úgyhogy ez nagyon, nagyon izgalmas számunkra. A 8. verset, hogyha újra elolvassuk, azt mondja, testvéreim, tudjatok róla, vagy más fordításban azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. És igazából ez a tudatlan, ez a jó fordítás. A szándék az, hogy tudjatok róla, de a szó, amit ott használ, az, hogy tudatlannak lenni. Hogy tudsz valamit, de nem tudod a tutit. Tehát azt gondolod, hogy tudsz valamit, de nem tudod. És erről beszél itt, hogy testvéreim, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, afelől, hogy Kis-Ázsiában igen nagy megpróbáltatásokat kellett kiállnunk, amelyeket pusztán a saját erőnkből nem tudtunk volna elviselni. Olyan nagy teher nehezedett ránk, hogy már teljesen feladtuk a reményt, hogy életben maradunk. Oké? És ez a, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, tehát arról beszél itt, hogy hogy vannak dolgok, amikről úgy gondoljuk, hogy tudunk. De igazából nem tudunk. Pedig, itt jön az összezavaró, tudnunk kéne. Oké? Volt egy ilyen film, hogy tudom, hogy tudod, hogy tudod, hogy tudom. Valami francia vígjáték volt, nem tudom, de már összezavart a cím, de azért megnéztük, nem tudom, 20 évvel ezelőtti. Ez a szó egyébként, ez a tudjatok róla, vagy tudatlanok, ez az agnoeo görögben, ennyit a görögről, tehát agnoeo, és azt mondja, hogy tudatlan. Egyébként nehéz lefordítani, mert a szövegkörnyezet is nagyon fontos, módosítja sokszor a szó jelentését, hogy mi a szövegkörnyezet. De olyas valakikhez beszél itt Pál apostol, akik már sokat hallottak őróla. Sőt, személyesen is ismerték. De a sok információ ellenére keveset tudtak a lényegről, Pálról, és az ő helyzetéről, és a hátteréről. És manapság is sokszor ez a helyzet, hogy sokat tudunk, sok lehetőségünk van olvasni, információt szerezni, blogokat olvasni, könyveket olvasni. Van már 24 órán keresztül tartó híradó is, vagy ilyen hírcsatorna, tehát sokat tudhatunk, rengeteget tudhatunk, és sokszor megtörténik az, hogy rengeteget tudunk, de köze nincs a valósághoz. Azt, amit tudunk, vagy azt gondoljuk, hogy tudjuk. Oké, mert nem a forrástól halljuk. Úgyhogy Pál apostol itt azt mondja, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Tehát el akarok most mondani dolgokat, amiket fontos, hogy tudjatok. Oké, és itt ez az agnoeo szó, ez nem azt jelenti, hogy nincs információtok. Csak ti most azt akarom mondani nekik, hogy téves információtok vannak rólam. Téves, nem, tehát nem információ hiányotok van, tudtok valamit, de félre vagytok informálva. És amikor azt mondja, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, azt mondja, hogy most ezt rendbe kell tegyük. Rendbe kell tegyük. És jó, hogyha ilyenekről beszélünk. Jó, tényleg jó. Fontos. Tehát nem az van, hogy... Azt mondja, hogy nem az van, hogy ne hallottatok volna dolgokról. Dehogy. Nem ilyet aggódom, hogy mit hallasz. Vagy mit olvastál. Vagy mit mondtak neked, és mit hittél el. És nem tiszta. Mert távol áll a forrástól. Úgyhogy ezért nem akarom, hogy tudatlanok lehetek. Azért ütöm ezt a vasat annyira, mert ez egy kulcs szó itt. Ez a nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. A tudatlan. Ez egy kulcs szó számunkra. Na most. A tudatlanságnak különböző mértékei vannak. Gondolom, ilyenekkel már találkoztatok. Tehát a hülyeségnek vannak fokozatai. Jó? Tehát lehet, hogy már te is felállítottad a kis táblázatodat, és úgy raktál neveket a különböző sorokba. Tehát van az ártatlan tudatlan. Az ártatlan. Az, akinek nincs lehetősége még tanulni, nincs lehetősége információt szerezni. Tehát tudatlan, mert még nem volt ideje, vagy nem volt lehetőség. Aztán van a közönyös tudatlan, közönyös, amikor nem törődik valaki azzal, hogy utána menjen dolgoknak. Tehát közönyös. Nem érdekli. Tehát olyan, mint számomra az, hogy most megnézem, hogy a különböző ételekben mennyi káros anyag van. Kit érdekel? Kit érdekel? Tudod, hogy most mennyi van benne, vagy miből van benne? Finom, megesszük. Aki, tehát nem érdekel. Nem érdekel. Ez a közönyös tudatlanság, hogy nem érdekel. Tehát vannak dolgok, amik nem érdekelnek, és ezért nem mész utána. De Pál azt mondja, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Nem akarom, hogy azok a keresztények legyetek, akik nem törődömök. Oké? Nem akarom. Nem akarom azt, hogy vattacukor keresztények legyetek. Tudjátok, milyen a vattacukor keresztény? Minden édes, minden szép, minden jó, hogyha keresztény vagy. És aztán, ha valami szenvedés történik, vagy negatív, akkor azt tudom, mit kezdjek, mert erről nem beszéltek, vagy erről nem volt szó, vagy ezzel nem is gondolkodtam, vagy ezt valahogy meg se értettem, mikor olvastam a leveleket a Bibliában, vagy... Olvastam Izraelről, vagy bármi, hogy rossz dolgok is történhetnek a jó emberekkel. Tehát tudatlanság. Azt akarom, hogy tudjatok dolgokról. De legijesztőbb, ez nem ez az első két kategória, az ártatlan, tudatlan, meg a közönyös. A legijesztőbb az a magabiztos tudatlan. A magabiztos. Az a legrosszabb, vagy a, nem rossz, hanem a legijesztőbb. Mert ők azt hiszik, hogy mindent tudnak. Hogy mindent tudnak arról a dologról. Pedig semmit nem tudnak. És figyelj, az már fél érettség, hogyha tudod, hogy nem tudod azt, amit nem tudsz. Mert egy csomóan azt gondolják, hogy tudják azt, amit nem tudnak. Úgyhogy, Pál, amikor azt mondja, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, azt mondja, nem akarom, hogy félre informált emberek legyetek a dolgokkal kapcsolatban. Nem akarom, azt akarom, hogy tudjátok, hogy mi hatalmas árat fizettünk azért, hogy ti, mint gyülekezet, legyetek. Hogy mind mentünk keresztül, mi volt az, ami azelőtt történt, hogy mi mentünk hozzátok. És miért van élet most nálatok? Mert mi előtte szinte a halálban voltunk. És fontos, hogy ezt tudjátok és megértsétek. Oké? Tehát erről beszél itt. Erről beszél. Tehát tudatosítani akarja bennetek, hogy figyeljetek, ez nem volt olcsó. Az, hogy ti vagytok, hogy üdvözöltetek, hogy egy gyülekezet vagytok Korintusban, hogy életetek van, hogy ismeritek Krisztust, ez nem volt olcsó. Ez nem volt olcsó. Egy, Krisztus miatt, mert ő hatalmas árat fizetett a kereszten. Kettő, és ezért mondja el a saját történetét, hogy milyen út vezetett odáig el. Hogy mind mentek keresztül. Hogy a halállal néztek szembe. Sőt, le is mondtak az életről. Úgy számították magukat, hogy itt halál lesz. Halál lesz. Oké, úgyhogy emlékezz, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek, hogy ez nagyon drága dolog volt. Nagyon drága. Ez kemény. A remény hozzátok nagyon keményen érkezett el. Ti lehet, hogy hallelujázva elfogadtátok, de akik elvitték oda, az kemény volt. És kemény dolgokon mentek keresztül. És ez nagyon fontos, hogy lássuk a saját életünkben is. Mert a tudatlan remény az nem remény. Amikor nem tudom, hogy milyen áron kaptam reménységet Krisztustól, akkor az nem remény. Akkor nincs stabilitás a reménységemben. Ez egy homokra épített dolog. Oké? Úgyhogy Pál elmondja, hogy a reménység az nehéz úton érkezett, és ez jó. Ez jó. Ez jó. Mert gyakran úgy néznek ránk azok az emberek, akik úgymond kívülről nézik a kereszténységünket, hogy hú, gyerekek, tehát keresztények úgy éltek, mint hogyha az apokalipszis az holnap jönne. Tehát csak imádkoztok, semmit nem csináltok, sült galamb repkedjen a szátokba, még szavazni sem mentek, tehát semmivel nem foglalkoztok. Semmivel nem foglalkoztak ebben az életben, vagy ezzel a világgal nem foglalkoztok. És ez baj, hogyha ez a véleménye az embereknek a kereszténységről. Mert akinek van reménye, az igenis bele tud szólni ebbe az életbe. És kutya kötelessége, KKK keresztjén, kutya kötelessége beleszólni és hatással lenni erre az életre. És nem törődömnek lenni is. Vagy nem törődömnek lenni. Ja. Hanem itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy van reményünk. És van a reménység üzenete. És ez fontos. Na, úgyhogy, Pál csak azt akar, hogy srácok, tudjátok, hogy mi mentünk keresztül. Mit kellett átélnünk. És aztán 10. vers, így folytatja, túloldala, aki a halálfélelemnek a túloldala, azt mondja, hogy ő pedig valóban kiszabadított bennünket. Ki ez az ő? Isten. A halálos veszedelemből. Sőt, ezután is meg fog szabadítani. Ő benne reménykedünk. Reménykedik itt valaki? Kérem szépen. Van, aki itt reménykedik? Vannak egy páran. Hála Istennek. Tényleg. Tehát élő reménység. Élő reménység. A körülmények ellenére reménykedsz? A körülmények ellenére? Hogy a jövőben is meg fog szabadítani? Ugye vannak sztoriaid arról, hogy megszabadított. De lesznek még sztoriaid. Ahol még úgy fogod érezni, hogy na ez már magasabb, mint az előző volt. Vagy nehezebb, mint az előző volt. De ha eddig megszabadított, akkor meg fog szabadítani újra. Meg újra. De csak akkor tudjuk ezt elmondani, hogyha tudjuk, hogy honnan jön ez a remény. Csak akkor jelent valamit számunkra ez, ha nem vagyunk tudatlanok. Oké? Tehát ez a lényeg ebben itt, amiről Pál beszél, hogy nem akarom, hogy tudatlanok legyetek. Hogy csak akkor van ereje annak a reménységnek, ha tudjuk. Nem akkor, amikor hallottad, vagy amikor tanították, vagy amikor felolvasták neked, vagy amikor vágysz rá, hanem amikor tudod. Amikor van egy meggyőződésed, hogy reményem van, hogy a jövőben is meg fog szabadítani. Reményem van. Meg fog szabadítani. Biztos vagyok benne. Tényleg? Te ezt hiszed? Hát persze, hogy hiszem. Teljesen elhiszem. De tényleg? Honnan tudod? Tudom. És különben is, mit idegeskedsz? Mit vagy begyulladva? Mitől félsz? Az emberek annyira félnek dolgoktól. Idegeskednek dolgok felől. Az emberek vagy tudatlanok, vagy idegeskednek. Mi van, ha XY azt fogja mondani, hogy most ez lehet egy rokon, egy munkahely, egy gyülekezet, vagy bármi, egy baráti társaság. Mi van, ha azt gondolja, hogy és azt mondja, hogy vagy azt fogja csinálni? Mi van, ha elveszik a jogsimat? Mi van, hogyha megcsúszok a nyári gumimmal? Tehát mi van, ha elveszítem a munkámat? Mi van? Mi van, ha teljesen elveszítem a szabadságomat? Tudom én, tudod? Mi van, ha elveszik a házamat? És van egy csomó dolog, ami nem történt meg, és valószínűleg nem is fog megtörténni, de mi most idegeskedünk ezen dolgok felől, hogy mi van akkor, hogyha. És túráztatjuk magunkat, túráztatjuk, és azt mondjuk, hogy hé, nyugi, van remény. Van remény. Olyan remény, ami nem tudatlan. Ami nem tudatlan. Tudom, látom, hogy mi megy körülöttünk. Látom, emberek tiszta idegek. Tudom. De van remény. És nem vagyok hülye, nem azért vagyok reménytelen, mert idióta vagyok. Nem azért vagyok reményteljes, mert azt gondolom, hogy majd egy felhőn ücsörögve milyen jó lesz az élet egyszer, ha majd ennek vége. És akkor az a túlvilági élet az egy ilyen felhőn ücsörgős. Szóle mi jó, és evezünk fönn a felhőkön, pelenkába. Ugye, mert valahogy így szokták ábrázolni ezeket. Nem, semmi köze hozzá. Tudod, de hogy igenis érint engem, ami történik. Érint. Az, ami veletek történik, vagy ami a várossal történik, vagy ami Magyarország, ami a körülöttem lévő ember, az érint. Abszolút érint. Benne vagyunk. Igen, érint. Ami az iskolában megy, vagy az iskolákban megy, vagy a társadalomban, érint. Hogy mi van a szegényekkel, találkozunk velük nap, mint nap. Tehát érint az, ami történik. Abszolút érint. Mi van az igazságtalan helyzetekkel, ahol hiába van igazad, de megfosztanak tőle. Mi van a kirekesztett emberekkel, mi van az abortusszal. Tudod, érintenek ezek a dolgok. Érintenek, abszolút. De van remény. Tudjuk, hogy nehéz dolgok történnek. Nem csak velünk, hanem körülöttünk. tudjuk, de van reményünk. És aztán emberek kiakadnak körülötted, mert te nem vagy ideges. Hát nem igaz. Tehát mosolyogsz, mikor én meg szenvedek, mint a kutya. Te mosolyogsz, miközben én azon idegeskedem, ami még meg se történt az életemben. De akkor is, tök idegesítő vagy. Tök idegesítő. Tudod, mit fogunk csinálni? Valamit csinálnunk kell. Nem állhatunk csak így. Valamit csinálni kell. És idegeskednek, be vannak gyulladva az emberek. És ezt látod magad körül. És aztán, tudod, egyébként, ha végigolvasod ezt a levelet, a későbbi fejezetekben olvashatsz arról, hogy miért volt ez a halálfélelme Pálnak. Egy kicsit, egy icipicit részletezi, hogy mik történtek vele. Azt mondja, 39-szer botozták meg. És egyéb nyalánkságok. Tehát olvassátok el, ott meglátjátok, hogy mindentek Pál apostolik keresztül. Úgyhogy Pál ott elmeséli ennek a korintusi gyülekezetnek, hogy igen, sok mindenki sokat mesél rólunk, de ez nem volt könnyű, amin mi keresztül mentünk, hogy nektek reménységetek legyen. Ne dumáljatok nekem, mintha tudnátok valamit. Elmondom nektek, hogy mi van. Oké, tehát ez a helyzet, csak akarom, hogy érezzétek, hogy egy milyen helyzetből és egy milyen szívből írja Pál ezeket a sorokat. Nagyon fontos, hogy tényleg értsük, hogy mi a forrás annak a szövegnek. Tehát erősíti bennük, hogy ez a remény, ami bennem van, Pál apostolban, az megjárta a poklot. Ez nem a mennyből jön, de úgy értem, hogy a helyzetekből, ahogy Isten végig jön velem a helyzeteken, ebből jön nyilván a mennye forrása. De hogy ez egy olyan dolog, amit a világ nem tud elvenni tőlünk. És ezt próbálja erősíteni Pál bennük, hogy nem balról jön, nem jobbról jön, nem hátulról jön, nem előről jön, hanem belülről, Istentől jön. Aki a reménységet őbe lévetem Jézusba. Ezt erősíti bennük. És ezt akarja letisztázni. Pál, hogy van reményem. Van reményem. Mindazon keresztül, amin mentünk, van reményem. És ne zavarjon össze a dolog. Tehát igenis érintenek a külső dolgok. Oké, tehát ez nem egy ilyen hiperszellemi dolog, hogy a föld fölött 20 méterrel járunk, megérintenek, de nem idegeskedünk rajta. Belekerülünk helyzetekbe, de nem idegeskedünk rajta. Egy olyan békességünk lehet, ami minden értelmet felülhalad. Tehát anyukám 54 évesen halt meg a rákban. Előtte már 51 éves vagy, lehet, hogy még egy fél évvel korábban, 50 éves volt, amikor kiderült. Tehát olyan 3-3 és fél évet szenvedett végig a betegségében. És tudod, mikor megtudtuk, az lesokkolt bennünket nagyon fiatal. Volt olyan pont, amikor azt mondtam Istennek, hogy hát én tudnék adni egy listát, hogy ki az, aki jobban megérdemelhetné ezt, mint ő. Oké, tehát ott volt bennünk, hogy lehet, hogy meg fog halni. Kipurcantunk tőle, összetörtek voltunk. Voltak hegytetők, reményteljes időszakok, aztán voltak nagyon mély völgyek, bizonytalanság, de belül mégis volt egy békesség. Mert tudtuk, hogy akárhogy is végződik a dolog, ő meg fog gyógyulni. Mert ha vagy itt meggyógyul, vagy amikor meghal, és megy az Úrhoz, abban a pillanatban teljesen meggyógyul. Oké? Tehát volt egy békesség, de attól függetlenül a körülmények, meg a helyzetek, meg azt látni, hogy a fájdalmat, meg a szenvedést, az érintett. De belül viszont volt egy békesség. És erről beszél Pál. Hogy igen, hogy fáj ez a 39 botütés. Többször is kapott 39-et. Hogy ezek a dolgok fájnak. És tudod, tehát ott úgy voltunk vele, hogy azt szeretnénk, hogy anyu túlélje, úgyhogy elvisszük minden orvoshoz, akihez csak lehet, nem sajnálunk semmit. Tesszük, amíg tehetjük. Tudod, meg akarjuk menteni őt. De ez nem azt jelenti, hogy nem bízunk, és nincs reménységünk, és hogy nem vagyunk. Tehát elkötelezettek vagyunk. Nem közömbösek. Ja. Úgyhogy volt egy békesség bent. Úgyhogy el tudjuk-e mondani azt, hogy nem vagyok begyulladva helyzetekben. Tehát, hogy nem idegeskedem. Nem idegeskedek. Fájnak a dolgok, vannak dolgok, amik összetörik a szívemet, de nem fogok rajta idegeskedni. Nem fogok. Azt mondja a 8. versben a Pál, hogy olyan nagy teher nehezedett ránk, tehát olyan nagy teher nehezedett ránk, csak gondold át, hogy mit tudom én, hogy át tudjuk-e gondolni, nem is igazán tudjuk átgondolni. Olyan nagy teher nehezedett ránk, de a reményemet belevetettem. A reményem annak ellenére, hogy olyan nagy dolgok történtek, olyan nehéz terhek nehezedtek ránk, annak ellenére a reménység az rendíthetetlen volt. Okay? Pedig nagyon fájt, hogy már teljesen feladtuk a reményt. Teljesen. És egyébként nem a reményt adták föl, tehát fordítás nem pontos, hanem azt jelenti, hogy feladták az életben maradást. Aki nem a reménységet, ami bennük volt, hanem annak a reményét, hogy ezt mi élve megússzuk. Azt a fajta dolgot, igen, hogy életben maradnak. Oké, tehát, hogy nem kerülhetik el a halált. Voltál már így? Nem tudom, mi lesz ebből. Úha, ez nagyon gáz, nem tudom, mi lesz ebből. Tehát fogalmam sincs, hogyan fogom újraépíteni a bizalmat, a kapcsolatot, a házasságomat, a gyerekekkel a kapcsolatot. Hogyan fogom újraépíteni a vállalkozást? Tudod, voltál már így? Hogy kicsúszott a kezemből az irányítás? Amikor azt mondtad, hogy fú, ezt nem gondoltam volna, hogy ez idáig fog fajulni. Tehát erről beszél itt Pál. Tehát annyira túl volt már ez mindenen, és lehet, hogy te is már, lehet, hogy vagy egy ilyen helyzetben, hogy túl vagy már mindenen. Azt gondoltad, hogy oké, ennyi volt. Vége. Meg fogok halni. Oké, és Pál itt erről beszél, hogy terhelt vagyok, iszonyatos teher volt rajtunk, de nem vagyunk begyulladva. Nem idegeskedek. Látom, imádkozom, teszem, amit tenni tudok, csinálom, ami a részem, de nem idegeskedem. És ez annyira jó. Ez annyira jó. Ez annyira jó. Annyira jó ez, hogy nézzünk meg másokat is a Bibliából. Jó? Hagyj mondjuk egy-két fickót a Bibliából, akiknél ez hatalmas, mert itt van az élő példa arról Pálnál, de mindjárt mondom a többi fickót is, itt van az élő példa, hogy élhetsz egy leterhelt életet, vagy keresztül mehetsz olyan helyzeteken, ahol nagyon nagy teher van rajtad, és mégis lehetsz úgy benne, hogy nem kell idegeskedned rajta. Nem kell begyulladnod. Lehetsz összetört, és nem idegeskedsz. Elveszíteted a munkádat, és nem idegeskedsz. Oké? Drogot találsz a gyerekszobájában? Vagy pornót? És jól elvered, de nem idegeskedsz. Jó, ez csak vicc volt. Úgyhogy Dávid, megküzdöttél Góliáttal. Fantasztikus. Senki nem volt hajlandó rá, Dávid. Te egy jó srác vagy. A páncélja nehezebb volt, mint te. Mint te. Sőt, Dávid, te még csak harcedzett ember se voltál. És Góliát még nagyon rafinált volt. Igaz? Igaz. 40 napig szájkaratézott Izraellel. És úgy begyulladt az egész Izrael, hogy a legjobb katonák is ott valahol hátul a bokorban bújdostak, mert nem mertek Góliáttal kiállni. Te meg, Dávid, odaálltál! És legyőzted, megküzdöttél vele. És azt mondja, Dávid, hát tudom. Tudom. Láttam őt. Nagy volt. Kemény volt. És tudtam, hogy mindenki valahol rezeg a bokorban, begyulladva. És mindenki azt várta, hogy majd Isten tesz valamit. Én pedig odaálltam, nem azért jöttem, hogy fentről várjam a segítséget, hanem odaálltam, oda mentem, én az Isten nevében jöttem, hogy ne gyalázzák Izraelt, és ne gyalázzák Isten nevét, és odaálltam, nem idegeskedtem, nem voltam begyulladva, és azt mondtam, tudom, hogy Góliát erős vagy. De itt vagyok, Isten nevében. És tudom, hogy én csak egy pásztor fiú vagyok. És tudom, hogy csak egy paritján van. És tudom, hogy csak 5 kő fér a zsebembe. De abból csak egy kell. És nem vagyok begyulladva. Nem idegeskedem, hanem beleállok, megállok, és csinálom. Vagy ezt mondod? Hé, Sidrák! Vagy Misák, vagy Abednégó. Nem idegeskedtek? Hát mindjárt bedobnak a kemencébe, a forró kemencébe, ami 7-szeresére van fölmelegítve annyira, hogy amikor dobnak bele cuccokat abba a kemencébe, aki dobja, az is belehal. Olyan meleg. Ez is le van írva, olvasátok el Dániel könyvében. Tehát Sidrák, hát nem izgultál, nem voltál lefagyva. Tehát nem sok van már hátra. Mindjárt visznek a kemencébe. Pedig csak egy dolgot kéne tenni, meghajolni Nabu előtt. Azért mondom, Nabu, mert nehéz kimondani. Nabukodonozor. Azaz, Nabukodonozor. Tehát csak ennyit kéne csinálni. Meghajolni előtte. Hát elég forró ez a helyzet, hogy ahhoz, hogy kezelni tud. Tehát nem gondoltad át? És tudod, Sidrák, Misák és Abednégó egymásra néznek, aztán a híd közösségre, és azt mondják, hogy tudjuk. Mindezt tudjuk, de nem vagyunk begyulladva. Nem idegeskedünk rajta. Nem. Értitek? Az Isten, akit mi szolgálunk, ő képes. Ő képes. Képes megszabadítani a tűztől. A legforróbb tűztől is. És hisszük, hogy megteszi. Mert képes rá. És ha nem tenné. Ugye még ez is ott van a történetben. De ha nem tenné is. Akkor sem gyulladunk be. Akkor sem idegeskedünk. Úgyhogy mondjátok csak. Nem idegeskedek. Mondjad. Nem idegeskedek. Nem vagyok begyulladva, mondjad. Nem vagyok begyulladva. Így van. Így van. Menjünk csak le egy kicsit Dániellel az oroszlánok vermébe, jó? Dániel szembenézett az oroszlánokkal. Egy pillanat alatt ketté tépheti. Egy pillanat alatt. De Dániel, hát nem látod az oroszlánt? Mekkora szája van, mekkora fogai vannak? Nem tudod, hogy az életed egy hajszálon múlik, és te, ahelyett, hogy imádnád, vagy imádkoznál, vagy meghajolnál megint csak a Darius uralkodó előtt, inkább vállalod, hogy lemész. Hát eszednél van. Eszednél vagy. És Dániel válaszol, mi volt? Tudom. Tudom, hogy ez veszélyes. De valahogy... Nem érdekel. Mert az az Isten, akit én szolgálok, az meg fog engem szabadítani. Nem idegeskedem. nem vagyok begyulladva. Úgyhogy ez az üzenet ma, hogy ne félj, de még nem fejeztem be. Hogy ne félj. Jézus! Jézus! Ezek az emberek éhesek. Engedjük őket el, hadd egyenek. Sokáig húztad már prédikációt, nagyon megéheztek. Jézus válaszol, tudom. De nincs elég kenyerük, Jézus. Tudom. Tudom. De már nem bírják. Tudom. De nem vagyok begyulladva. Nem vagyok ideges. Mert vannak kezeim. Vannak kezeim. És ha azt, amit van, beleteszed a kezeimbe, akkor itt mindenki jól fog lakni. Aki idegeskedünk, mert sokszor nem tudjuk azt, amit Jézus tud. Mert tudatlanok vagyunk. Vagy tudjuk, mert azt gondoljuk, hogy tudjuk. De ez a megoldás senkinek nem jutott eszébe Jézusnál, amikor megetett az 5000-et. Tudtak valamit. Úgyhogy idegeskedés? Nem, nem. Zavar? Egy kicsit lehet. Összezavar? Lehet. De attól még nem kell begyulladni. Nem kell begyulladni. Nem. Jézus, ébredj már föl! Itt vagyunk a hajóban. Vihar van. Te meg nyugodtan alszol. Hogy lehet? Ébredj már föl. Hát nem törődsz azzal, hogy mit elpusztulunk a viharban? De törődöm. És tudom, hogy vihar van. Tudom. Tudom. De én nem idegeskedem. Nem vagyok begyulladva. Mert egy szóval, azzal a szóval, amivel teremtettem a természeti erőket, ugyanezzel a szóval meg is tudom állítani azt. Tudom. Vagy még ezt a Jézus. Jézus. Neked ennyi volt. Most meg fognak ölni. Ki fognak nyírni. De még itt van a tárgyalás. Ott állhatsz Pilátus előtt. Mondj valamit. Ugye, hát azt mondtad, hogy az a szó, amivel teremtetted, hát ha te megszólalsz Pilátus előtt, akkor az az egész, amin keresztül kell menned, nem fog megtörténni. Meg tudod menteni magadat. Tudom. De nem idegeskedem. Mert nem ezért jöttem. Nem ezért jöttem. Nekem nem kell semmit sem mondanom. Igen, én vagyok a szó, aki ott volt a kezdetnél. És én leszek az a szó, aki ott leszek a legvégén. Mert én vagyok az alfa és az omega. A mindenható. A mindentudó. És nem vagyok begyulladva. Ezért jöttem. Ez volt a célja, hogy eltemessenek, és utána örökre uralkodjak. Ja, úgyhogy ez az, ami nagyon meg tudja különböztetni Isten embereit a mai világban. Hogy nem vagyunk begyulladva. Hogy nem idegeskedünk dolgok felől. Hanem lehet egy belső békességünk, egy reménységünk. Oké, hogy mi nagyon jól tudhatjuk, hogy milyen rossz lehet a szitu. És mégsem gyulladunk be. Mert hogyha begyulladunk, akkor milyen reménységünk van egyébként? Amúgy. Az milyen reménység? Tehát, ha ugyanabban a szellemben idegeskedünk, félünk, aggódunk, mint azok, akik nem is ismerik Jézust, akkor az az milyen reménység? Az semmi. Tehát ha a só elveszíti a sóságát, akkor hogyan lehet azt megsózni? Sehogy. Tudod, hogy ha be vagyok gyulladva, akkor miben különbözök bárkitől is? Az, hogy ezt mondhatom, hogy keresztény vagyok, de mi a különbség? Semmi. Tudod, milyen reménységem van, ha mondjuk a politika elbizonytalanít? Akkor milyen reménységem van? A politikán múló reménységem. De nem. A reménységünket nem erre vetjük, hanem az Úrra. Oké, és Pálnak ez volt az üzenete ott az elején, a levélnek, hogy a reményemet nem az érzéseimre alapoztam. Mi úgy éreztük, hogy meg fogunk halni. Abszolút az érzés az volt. De nem azon alapszik. És lehet, hogy úgy érzed. Ja. Vagy lehet, hogy az érzéseiden alapul a reménységed. Hogy éppen ma milyen szél fúj. Vagy mi a helyzet, és mik az érzések belül. És azon múlik az, hogy be vagy-e gyulladva, vagy idegeskedsz-e, hogy van-e reményed. Lehet, hogy az érzésen. De Pál azt mondja, hogy úgy éreztük, hogy meg fogunk halni, de volt bennünk reménység, hogy Isten ki fog szabadítani. Lehet, hogy a reménységed kire teszed? Másokra. Hogy vannak-e barátaim? Hogy elfogad-e a közösségem? Elfogadnak-e a munkahelyen? A tanári karban, ha tanár vagy? Vagy mit tudom én? Tehát, hogy elfogadnak-e a családomban? Elismernek-e? De ez sem. Ez sem. Ez is hamis remény. Ezek mind olyanok, mintha azt mondanám, hogy az üzenet elejétől kezdve tartsd ezt a pulpitust így a kezeddel. Hogy nem bírod. Ez egy olyan teher, amit nem bírsz el. Ha megemeled, elbírod. De hogy 3 órán keresztül, ameddig én most prédikálni fogok, tehát az már túl sok. Ez már túl sok. Tehát ez nem, túl nehéz ez. Ez túl nehéz. És akkor Isten azt mondja, figyelj, azt mondja Izraelnek, hogy látom, hogy fogságban vagytok. A babiloniai fogságban. Hogy látom, hogy fogságban mentek, ugye? Mert ezt Jeremiás 29.11-et akkor mondta, mielőtt még mentek volna. Jeremiás 29.11. Ott van. Hiszen én jól tudom. És egyébként ebben a részben nem ezek a kulcsszavak, hogy a tervei Istennek békességről, felvirágzásról szólnak. Nem. Hogy jövő, ami tele van várakozása, jó jövőd lesz. Mindenki ezt emeli ki. De itt a lényeg. Hogy ő tudja. Hogy ő tudja. Mi azt hiszük, hogy tudjuk a dolgokat. De ő tudja. És azt mondja, én jól tudom. És nem véletlen mondja, hogy én jól tudom, mert te azt hiszed, hogy tudod. Izrael, ti azt hiszitek, hogy tudjátok, de nem tudjátok. Úgyhogy ezért mondom, én tudom, hogy mit tervezek a számotokra, mondja az örökkévaló. És ezek a tervek békességről és felvirágzásról szólnak. Nem pedig nyomorúságról és bajról. Olyan jövőt szántam nektek, amelyben jót várhattok. Gyönyörű. És aztán van egy másik rész is, hogy tudjuk pedig, na, hogy minden a javára van, figyeld már, nagyon, hogy minden a javára van a hívőnek, akik Isten szeretik. Hogy akik Isten, Róma 8.28, tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. A jó is, és a rossz is. Minden a javára szolgál. Úgyhogy nem vagyunk begyulladva. Nem kell idegeskednünk. Van célunk. Nem idegeskedünk, mert neki van terve. És ő jól tudja ezeket a terveket az én életemre. Úgyhogy nem kell, hogy idegeskedjünk. Nem. Nem idegeskedem, mert van célom. Van célom, hogy Isten megdicsőjön. Úgyhogy dicsőíteni fogom, ha az oroszlán vermébe kerülök, dicsőíteni fogom, amikor a kemencébe kerülök, dicsőíteni fogom, amikor mindenki összeesküszik ellenem, mert van célom, hogy Isten dicsőjön meg ebből az egészből. És ezért mondta Jézus azt, hogy nem védekezek, nem idegeskedem, ezért jöttem. Úgyhogy mibe veted a reményedet? Vagy azt kérdezem, kibe? Kibe? Abba, aki mindenek felett való. Ő Isten. Ő Isten. És ő az én reményem. Úgyhogy nem idegeskedem. Kipróbáltam az idegeskedést, sőt, visszatérő vagyok. De nem tetszik. Annyira idegesítő vagyok, amikor idegeskedem. Az agyára megyek, akik közelemben vannak, az agyukra megyek. Próbáltam már. Amikor idegeskedem, nem megoldásorientált vagyok, hanem múltban vájkáló, hibást kereső, panaszkodó, kritizáló. Az idegeskedés ezeket hozza elő. Nem együttműködő. Ez mind ebből jön. Olyankor nem változik semmi. Amikor az ember idegeskedik, semmi nem változik. Semmi. Úgyhogy az ember ott van a munkahelyén, és megteszi, amit meg kell tenni. Ott van a feleségével, és megteszi, amit meg kell tenni. Ott van a családjával, megteszi, amit meg kell tenni. Ott van, ha a szüleinél van, akkor megteszi, amit meg kell tenni. És amit meg tud tenni. Megtesszük a részünket, de nem idegeskedünk. Nem pánikolunk. Oké? Mert a szemeim rajta vannak. 121. Zsoltár. Első vers. Figyelj! Felnézek a hegyekre. Vajon honnan jön számomra segítség? Ez hihetetlen ez a Zsoltár. Hihetetlen. Onnan jön. Fentről jön. A 121. Zsoltár, ha megnézed a Bibliádban, az első versen az van, hogy ez felvezető Zsoltárok. Felvezető. Ez nem egy ilyen fizikai kifejezés, hogy milyen vezető? Felvezető. Nem. Ez a 120-tól a 134. Zsoltárig, 15 Zsoltár, és ezeknek az volt a célja, ez a zarándokoknak volt az énekei. És 15 került bele a Zsoltárok könyvébe. A zarándok énekek. Azoknak a zarándoknak, akik Jeruzsálem felé mentek, mert Jeruzsálemben, tehát a zsidóknál az volt, hogy voltak ünnepek, egy évben 7 ünnep, ahol mindig minden zsidó oda ment ünnepelni, Jeruzsálembe. Oké? És miközben mentek, valaki gyalogolt 100 kilométert, tehát hetekkel előtte elindultak, 100-200 kilométert gyalogoltak, és útközben énekeltek. Ezeket az énekeket énekeltek, ezeket a zsoltárokat. Tehát azért voltak, azért írták ezeket a dalokat, hogy legyen daluk az útra. Van-e dalod az utadra? Van dalod az utadra? Mikor mész dolgokon keresztül? Van szükséged arra, hogy legyen dalod? Abszolút. Szükségünk van, hogy legyenek dalaink. Arra felé, amerre tartunk, és sokszor azt tudjuk, merre felé tartunk, de hogy kell, hogy legyenek. És azért kezd így, hogy felemelem a tekintetemet, a hegyekre emelem. Oké? Mert Jeruzsálem a hegyeken van. Hegyre épült város. Hegyeken van. És a hegy a Bibliában az a reménységet jelképezi. De nem csak a reménységet, hanem az ellenséget is. Mert a hegyeken rejtőzködhetnek ellenséges csapatok. Megbújnak, és ugye akik a völgyekben mennek, megtámadják a haramiák, vagy az ellenséges csapatok, vagy rablók. Oké, tehát a hegy az reményt is rejt, de veszélyt is rejt. Oké, ez a kép. Ez a kép itt. Tudod, érzések, amik, tehát mennek, tehát mennek Jeruzsálem felé, és van egy érzésük. Látom a hegyeket, ahogy megyünk Jeruzsálem felé, onnan jön az én reménységem. Onnan jön számomra a segítség. És közben van egy kis félelem is, hogy ahonnan jöhet a segítség, de onnan azokra a hegyekre jöhet az ellenség is. És tudod, hogy vannak-e ilyen érzéseink? Mit tudom, új iskola, vagy egy új élethelyzet, tudod, vagy egy apa, aki család fenntartó, tudod, egy új munkahely, vagy munkahelyváltás, tudod, félelem, hogy veszélyt rejt, vagy valaki, akinek el kell menekülnie otthonról, és menekült, mondjuk országon belül, de mi van, egy másik országban van az élete veszélyben, és ezért egy idegen országban menekül. Tehát ezek érzések. És megy Jeruzsálem felé. És felemeli a szemét erre a hegyre, Jeruzsálemre, ahová tart, amerre tart. És azt mondja, hogy onnan jön az én békességem, onnan jön az én reménységem. Csak képzeld el, a bizonytalan. Tudod, a bizonytalan az a rándok, mi történik az úton. Honnan jön a segítségem? Honnan jön majd a segítségem? És nem körbenézek, nem emberekre nézek. Jó, hát vannak itt velem más zarándokok is, de nem körbenézek. A segítségem a hegyekről jön. Hegyekről, mert Isten egy hatalmas Isten. És mindig is így olvastam ezt a részt, hogy a segítség az fentről jön. De nagyon érdekes, azért is gondoltam, hogy a segítség fentről jön, mert hogy ugye Ézsaiás könyvében, a 6. fejezetben azt mondja ott Ézsaiás, hogy láttam az Urat, hol volt? A trónján ült, fent magasan. Fent magasan. Tehát az Úr magasan van, a trónján ül. A segítség fentről jön, tőle jön. Oké? Egyébként milyen érdekes, hogy amikor az ország királya meghalt, Isten ült a trónon. Valószínűleg azért, mert nem idegeskedett. Nem idegeskedett. Nem volt begyulladva. Ő nem, nincs begyulladva. Jaj, most mit csinálják? Meghalt az Izrael királya. Jaj. Nem idegeskedik Isten. És ő ma is ül. Ő ma is ül. Nem idegeskedik. Ő biztosan ül. Szóval, tehát volt egy ilyen képem, hogy ő ott fönt van, magasan uralkodik. De nem így van ez, hogy az Isten, aki fönt magasan van és uralkodik, ő tartja egyben lent is a dolgokat. Tehát, hogy ő nem egy távol lévő Isten. Oké, tehát fent uralkodik, de ő tartja össze a dolgokat az életünkben itt lent is. A munkahelyeden, a családodban. És mindenhol máshol az életben. Ő tartja össze a dolgokat. És ezért nem vagyunk idegesek. És felnézünk a hegyekre. Vajon honnan jön számomra a segítség? Honnan jön? Tud, van reménységem. Van reménységem. Hegyeken. A nehézségben. A hegyeken. Pál azt mondja, már lemondtunk az életről. Csak hogy visszautaljak az elejére. Már lemondtuk arról is, hogy életben maradunk. De a reményünk ő benne van. És milyen érdekes, csak ezt akarom kihegyezni ebben, milyen érdekes, hogy a nehézség, nem, a reménység a nehézségből jön. A kettő együtt jár. Csak úgy lesz reménységed, ha nehézségen mész keresztül. Nem működik külön a kettő. Ez együtt megy. Ez hatalmas. Tehát ugyanakkor jön mind a kettő. Tehát akkor fogsz reménységet érezni, amikor nehézségben vagy. Oké, a hegy, honnan jön az én segítségem? Jaj, de onnan jöhet a veszedelem is. Onnan jöhet az ellenség is. De a segítségem is onnan jön. A veszedelem is onnan jöhet a hegyről, de a segítségem is onnan jöhet. És a második vers, figyelj, ezt mondja a hatalmas. Az örökkévaló küld nekem segítséget. Ugye, mert föltettek kérdés, honnan jön? Hát az örökkévaló küld nekem segítséget. A menny és föld teremtője. Nem hagyja, a harmadik vers, nem hagyja, hogy lábad elcsúszson. Kihez beszél ez? Kihez beszél? Hát önmagához beszél. Az, aki énekel, aki énekli ezt a zsoltárt, az önmagához beszél, hogy nem hagyja, hogy a lábam elcsúszson. Nem fogja hagyni. Ez egy beszélgetés önmagaddal. Honnan jön a segítségem? Az örökkévaló küld nekem segítséget. Aki teremtette a mennyet és a földet. Az nagy dolog volt. Akkor tud nekem is segíteni. És nem hagyja, hogy a lábam elcsúszson. Nem. Úgyhogy nem kell, hogy begyulladjak. Nem kell, hogy idegeskedjek. Tudom, hogy mi minden lehet azokon a hegyeken. Hogy milyen haramiák lehetnek ott. Még yeti is lehet ott, igaz? Vagy valami fenevad. Oroszlán. Vagy... bárki. Lehet, hogy van ott veszély, de az Úr az, aki megtart. És azt mondja, tehát nem hagyja, hogy lábad elcsúszson, szüntelen virraszt fölötted, nem alszik el. Tehát lát téged. Ismer téged. Figyelj, ezt mondta Jézus, hogy egy hajszálad nem hullhat úgy le a földre, hogy ő ne tudna róla. Minden verebecske a legegyszerűbb, leggyengébb, leggagyibb állatról is tud. És számon tartja őket. Úgyhogy ő szüntelen virraszt fölötted, nem alszik el. Negyedik vers, bizony, ő vigyáz Izraelre, nem szunnyad. Nem alszik el. Ötödik vers, az örökkévaló vigyáz rád. Ő védelmez téged jobb felől. Hogy ne ártson neked sem nappal a nap. Látod ezt? Van hőség. Tehát van hőség, tehát ahol meg kell védeni a naptól, az azt jelenti, hogy ott van hőség, ott van veszély, van nehézség. A reménységhez szükség van nehézségre. Különben nem lesz reménység. Tehát honnan tudod, hogy meg tudsz szabadítani, ha nem szabadított meg, vagy nincs miből megszabadítani? Tehát a kettő az együtt megy. Hogyan történhet, hogyha nincs ellenség? A szabadítás hogy történt meg, ha nincs ellenség? Tehát azt mondja, hogy sem nappal a nap, sem éjjel a hold. Tehát tudom, hogy van bennünk aggodalom. Tudod, szülők. Vagy egyedülállók. Tudod, munka, vagy az anyagiak területén. Tehát van aggodalom, tudom. Nyaggódsz, tudom. De az ötödik vers, figyelsz, mondja, az örökkévaló vigyáz rád. Az örökkévaló vigyáz rád. Az ő védelmez téged jobb felől. És figyelj, ez ami igazán szólt. És kicsit megkutyuljuk a verseket. Első vers, felnézek a hegyekre, vajon honnan jön számomra segítség? Kétet felett áll a dolgoknak, Isten. Felnézek. Hetedik vers. Megőriz téged az örökkévaló minden bajtól, bizony megőrzi lelkedet. Ez az, hogy nem csak fönt van az Úr, hanem lent is, ahol a bajod van. Ő nem lát téged föntről a bajoddal, hogy ennek már megint baja van lent. Küldök valami segítséget, hanem azt mondja, hogy megőriz a bajban. Oké, tehát hogy ott van velem a bajban, tehát nem csak fönt van, hanem lent is van, velem van, érted? Mellettem van. És ez az ötödik vers, hogy az örökkévaló vigyázz rád, ő védelmez téged jobb felől, tehát mellettem van. Nem csak felettem van, nem csak lent van velem, hanem mellettem is van. Úgyhogy mindegy, hogy milyen irányba mennek a dolgaid. Mindegy. Nem kell begyulladni, nem kell idegeskedni, mert ő ott van. Ő hatalmas, ő jó, és közel van hozzád. És ott van benne, mindent tud, ő Isten. És ezt mondja a zsidó levél szerző, és ezzel a verssel fejezzük be. És ez a reményünk ma. Ez az a remény, ami ott volt a feltámadáskor is. Sőt, ez az a remény, ami akkor volt, amikor Jézus éppen ment a sírba. amikor a legmélyebb szintre süllyed. Zsidók 6.19. Azt mondja, ez a reménység olyan a lelkünk számára, mint a csónak erős horgonya. Ez a reményhorgony a mennyei templomban, a függöny mögött, a mennyei szentek szentjében kapaszkodik meg. Figyeljetek, a reménység az nem odakint van. Ez nem odakint van. Ez nem oda fent van. A reménység az idebent van. A reménység az idebent van. A lelkünk erős horgonya. Krisztus bennünk. Csak Krisztus bennünk. És te Krisztusban. Ez a lelkünk erős horgonya. Ő benne van reményünk. Ő a lelkünk erős horgonya. Milyen egy horgony? Milyen egy horgony? Hogy működik? A felszínen van úszká? Ahol minden szupi? Hogy minden szép és jó? Dehogy is! A horgony az lemegy egészen a mélyre. És megkapaszkodik a felszín alatt. És biztosan tart. És a felszínen, ha vihar is van, az a kapaszkodó horgony, az megtart. Az megtart. Úgyhogy ez a remény, ez meg tud tartani téged minden helyzetben. Bármin menjél keresztül. Minden helyzetben meg tud. Úgyhogy köszönjük, Istenünk. Köszönjük. Hajtsuk meg a fejünket. Mit akart szólni hozzád Istennek a szelleme ma? Csak tedd fel ezt a kérdést. Lehet, hogy csak annyit, hogy ne idegeskedj. És ez már teljesen jó. De lehet, hogy felhozott területeket az életedben. Csak kérdezd meg, hogy melyik terület az, amit oda tehetsz az ő kezébe. Csak hidd el, hidd el. Hidd el, hogy ő tudja. Csak köszönjük, Urunk, köszönjük, hogy bízhatunk benned 100%-ig minden egyes területén az életünknek. Köszönjük az igédet, hogy annyira gazdag, annyi sok példát mutattál nekünk a veled való kapcsolatra, a bizalomra, a félelemre és a félelem nélküli életre is. Hogy lakmározhatunk belőle. És Urunk, kérünk arra, kérlek, Uram, hogy akik itt vagyunk a teremben, vagy akik néznek bennünket az interneten keresztül, csak nyugtasd meg a szívünket, mint a vihart. Úgy hadd nyugodjunk meg abban, hogy te tudod. És aztán mi is mondhassuk ezt, hogy tudjuk. Tudjuk, hogy nem tudjuk a sztorink végét, vagy éppen a helyzetünk végét, de nem fogunk rajta idegeskedni. Mert a segítségünk fentről jön, de itt van lenne bajban, és itt vagy mellettünk. És bennünk egy erős reménység van, ami megtart. Köszönjük. Köszönjük, Jézus. Amen.